Hello, mielőtt elindul a podcast, gyorsan hadd hívjam fel a figyelmet arra, hogy a Partizán döntően közösségi támogatásokból működik. Ha fontosnak tartod a munkánkat, csatlakozz te is. Ajánld fel nekünk személyi jövedelemadód 1%-át, és szállj be a finanszírozásunkba rendszeres támogatóként is. Így lesz a Partizán közös veled, független miattad. Számítunk rád. A részleteket megtalálod a partizán.hu/támogatás oldalon.
Sziasztok! Ez itt a Vétó Ruf Bálinttal és Vida Kamillával. Ma egy különleges adással készültünk, ugyanis nem a napi aktualitásokról lesz szó, hanem vendégünk Hatos Pál történész, akivel nemrég megjelent könyvéről fogunk beszélgetni, a Hideg polgárháborúról. Ez a könyv Magyarország 1919 és 1922 közötti történetét dolgozza fel, és arról szól, hogy hogyan merevettek meg a törésvonalak Magyarországon. Mielőtt elkezdenénk, szeretném felhívni a figyelmet, hogy mi itt a Partizánon hétről hétre azon dolgozunk, hogy a körülöttünk lévő világ dolgai megismerhetőbbé és átélhetőbbé váljanak számotokra. Ha szereted a munkánkat, kérlek, támogass bennünket adód 1%-ával, és legyél rendszeres támogatónk. Kezdünk! Szia Bálint, szia Pali, örülünk, hogy itt vagy.
Szervusztok, és nagyon szépen köszönöm a meghívást.
Szia Kamilla, szia Pali.
A könyved alcíme az, hogy Csonka Magyarország születése 1919-1922, és szerintem nagyon érdekes az, hogy ritkán szoktunk erre a három évre korszakként gondolni, és azért is különleges, mert időben nagyon rövidnek tűnik, mégis az események sűrűsége valami elképesztő, tehát tanácsköztársaság bukása, trianoni békediktátum aláírása, fehér terror, román megszállás, szóval rengeteg minden történt ebben az időszakban. Hogy látod, hogy mi az, ami miatt korszaknak lehet ezt nevezni, ha lehet annak?
Hát azért, mert egyrészt nagyon sok minden történt, és nagyon sok minden azóta ebből a rövid korszakból tényleg megmerevedett, korszakká merevedett, sőt mintává merevedett, és bizonyos értelemben velünk él. Ne felejtsük el, hogy Csonka Magyarország születése, a trianoni békediktátum, az mint nemzetközi dokumentum arról szól, hogy Magyarország független. Független állam, ugye ez a szó, hogy függetlenség, szuverenitás állandóan visszatér nem csak a magyar közbeszédben, hanem ugye az európai jobb oldalon bárhol, és nem is csak jobb oldali szó, a függetlenség valami nagyon pozitív dologgal jár, és itt a titok, hogy mi ennek a függetlenségnek, amiért annyit küzdöttek, ugye tanultuk mi is, Rákóczi, Kossuth, stb. Szabadságharcok, nem tudtunk örülni. Evidens módon ugye a trianoni trauma az, ami azt gondoljuk, hogy meghatározza ezt, viszont az alcím, ugye a Csonka Magyarország egyszerre utal erre a trianoni traumára, akkor keletkezett ez a mondat, hogy Csonka Magyarország nem ország, egész Magyarország mennyország, minthogyha visszatérhetne a Felvidék, Erdély, akkor minden rendben lenne. És ez önmagában is önáltatás volt, és Csonka Magyarország olyan értelemben is metafora, hogy nem csak elvették tőlünk Kassát, elvették tőlünk Kolozsvárt, elcsatoltak milliónyi magyart, és természetesen hazát talált milliónyi, sok milliónyi nem magyar is, tehát ezt azért tegyük hozzá, hanem mi is megcsonkítottuk önmagunkat. Tehát, hogy nem tudtunk élni a függetlenségünkkel, és amivé ez lett, az a második világháború katasztrófája, amiből önkéntes dalolva léptünk be, egyre inkább ezt ugye elég csak Ungvári Krisztiánt olvasni, hogy ha nem is tudtunk volna kimaradni belőle, de ilyen katasztrofális lelkesedéssel belépni nem kellett volna, és elfelejtjük azt, hogy az a fajta csonkaság, ami ebben a polgárháborúban született, mert én ezt leginkább így szeretem nevezni, baloldalon vannak, akik forradalomnak tekintik az őszi rózsás forradalmat, tanácsköztársaságot, jobb oldalon meg lelkesednek az ellenforradalomért, amely úgymond megvédte a nemzetet a baloldali méteitől. Én azt gondolom, hogy itt igazából a magyarság elitje egymásnak ugrott, és ebbe belerángatta az országot, belerángatott ártatlan emberek tízezreit, és ennek halálos áldozatai és nem múló sebei lettek, és ezek a sebek tovább élnek. Néha behegednek, de a heg ott látszik, És azért is írtam meg, és azért is adtam ezt a címet, ez a cím nem az én találmányom egyébként, ilyen címmel már Szilágyi Ákos 2010-ben írt egy könyvet, egy jó hosszú, eléggé nagy figyelmet igénylő könyvet, de nagyon sok okos és profétikus gondolattal, hogy mi vár majd ránk, ezt írtam meg 2008-2010 körül, de ez közhelyi... közhelyé merevedett ez a szó, hogy hideg polgárháborúban élünk, tehát valami olyasmiben, ahol leginkább ellenségnek azt tekintjünk, aki legfeljebb a vetélytársunk lehetnek. Magyarok, magyarokkal.
Igen, de akkor menjünk is bele mélyebben ebbe a fogalomba, amiről beszélsz a hideg polgárháborúban, mert szerintem a könyvet olvasva egy kicsit nehéz megállapítani, hogy itt most egy kicsit szimbolikusan kell erre, vagy konkrétságában kell erre a címre gondolni, és szerintem segít az az idézet, amit Éber László kapcsán írsz, akit ugye kitagadtak a családjából, mert egyetemi tanári állást vállalt a kommun alatt, ezt írod vele kapcsolatban. A könyvem címén választott hideg polgárháború kifejezés legpontosabban éppen erre utal, ezekre a buvópatakként az egész nemzetet behálózó háború utáni kis háborúkra, a megcsonkított ország öncsonkítóvá lett családjaira, az észrevétlen maradt hegekre, a történés számára nem látszó, hajszál erekig érő, lassan pusztító belső vérzésre, amelyek semmilyen emlékműre nem férnek fel, hanem ott enyésznek el a családi emlékezet csendben porladó, megsárgult levél kötetei között. Szóval hogyan foglalnád össze, hogy mi akkor végül is a hideg polgárháború, egy állapot, vagy egy eseménysorozat inkább?
Inkább állapot. Nagyon köszönöm, hogy ezt az idézetet választottad, mert ez egyrészt rávilágít arra, hogy a történész mennyire tehetetlen, látja a nagy eseményeket, Horthy Miklós bevonul Fehérlován, Bűnös Budapestnek bélyegzi a fővárost, láthatjuk az akasztásokat a vörös terroristák által, elkövetett a fehér terroristák által, olvashatjuk a számokat, hogy Prónai Pál különítménye hány ember gyilkolt meg, vagy éppen Cserny Józsefék a vörösök részéről, viszont egy csomó dolog rejtve marad, ami az életeket és generációkat meghatározza. Ezért fontos a múlt, hiszen a múlt meghatároz. Ha például ebben a családban az Éber László családja, ez egy nagyon érdekes család, van benne bankelnök, közgazdász, Éber László maga egy kitűnő művészettörténész volt, a család ágán ott van Passuth László, akinek a regényeit még ma is nagyon sokan szeretik, történelmi regényei, vagy éppen Passuth Krisztina, aki egy nagyon fontos művészettörténész, és meghasad egy család. Meghasad egy univerzum, amely összetartott, amely eddig egymás segítette, és miért hasad meg? Mert a család egy része úgy dönt, hogy kényelmetlen lesz az a rokon, aki úgymond rosszkor volt rossz helyen. Aki elfogadott egy állásajánlatot, nem meggyőződésből, hanem azt érezte, hogy tett le már annyit az asztalra, hogy ezt elfogadhatja. És emiatt megszakadnak a kapcsolatok, emiatt betegségek lesznek, és emiatt, és ezernyi ilyen helyzet van, én is tudok jó párról, amit megírtak nekem egyébként akár Messengeren, hosszú kis doksikban, hogy hogyan szakadt meg a családban a kommunikáció például a kommun után, vagy hogyan szakadt meg a zsidó törvények elfogadásakor, ahol valamelyik családtag érintett volt, miközben a család másik ágán nem volt ilyen érintettség. Tehát a történész nem csak a nagy politika történet felé tud tájékozódni, hanem azt látja, hogy a politika beleszól, meghatározza, segíti, vagy éppen lerombolja az emberi közösségek legalapvetőbb sejtjeit, a családot is, oda is behatol. És pontosan azért fontos ez a szó, hogy polgárháború és hideg polgárháború, mert itt nem arról van szó, hogy késsel írtják egymást, és bekerülnek az újságba, és akkor megmarad ez a dolog, hanem ezek lassú, csendes küzdelmek. És a hideg polgárháború pont erre utal, hogy van a nemzetről, vagy van a politikai közösségről egy képünk, hogy ez az ókori görögöktől származik, hogy együtt kell dolgozni, akár ez egy játékelméleti közhely is, hogyha együtt összetesszük, ami van tudásban, anyagi erőben, invencióban, vagy éppen kitartásban, akkor egyről a kettőre jutunk, kettőről a háromra. Erről szól a nemzet is, erről szól maga az a koncepció, hogy mi magyarok. Ugye, halljuk ezt a mondatot, és nagyon sokszor kényelmetlenül érezzük magunkat, mert azt mondjuk, hogy igen, csak valakik ebből majd mindjárt hiányozni fognak, mert ők nem elég méltók a magyarságukra. És pont erről van szó, hogy a háborúkban ismeretlenek küzdenek ismeretlenekkel, az egy bizonyos fajta kényszer, nagyon-nagyon borzalmas kényszer, de a polgárháború nem kényszer. A polgárháborúban az ellen küzdök, akit ismerek. A háborúban ismeretlen az ellenfelem, mert oda küldték őt is besorozva, meg engem is oda küldtek. A polgárháborúban én nevezem ki, hogy ki az ellenfelem. És ha ez lecsorog, lemegy a család szintjére, az a legborzasztóbb, mert akkor már azt, akihez vérségi kapcsolat ahhoz, akihez gyerekkori emlékek, akihez csomó minden fűz, az lesz az ellenség. És elfogadok valami olyasmit, ami nem az enyém, hanem rám kényszerítettek ilyen-olyan, amolyan eszmék nevében. A kommunizmus eszméjének a nevében, a nemzet helyreállításának, a revizionizmusnak, és sorolhatnánk akár máig ezeket a dolgokat. És ez valami olyan rejtett valóság, amit én úgy érzek, hogy kevésszer nézzük meg annak a mai veszekedéseinknek, a mai rossz érzéseinknek, a mai törésvonalainknak, árkainknak az eredőjét. És valahol itt van a modern Magyarországon, persze ennek is vannak előzményei, tehát a történelem valamiképpen folyamatos, itt ezekben az években, ami egyrészt tűnhetett volna ajándéknak, hiszen függetlenek vagyunk, végre magunk rendelkezünk a sorsunkkal, és nem az lett, hanem méreg lett.
Mindjárt rá fogok kérdezni az előzményekre is, de szerintem ez egy jó pont ahhoz, hogy Bálint hozzád forduljak, és megkérdezzem tőled azt, hogy ugye ez egy különleges adás, te javasoltad, hogy beszéljünk erről a könyvről, és hogy amellett, hogy egyébként mindig jó ilyen kiváló könyvekről beszélgetni, benned mi volt ez a személyes motiváció, amiért azt gondoltad, hogy a vétóban ezeket a problémákat most érdemes lenne átbeszélnünk?
Hát talán azért, mert hogy túl sok az analógia. Amikor olvastam ezt a könyvet, meg olvastam a korábbi könyveidet is, meg sok más könyv is szól elő az időszakról, de ez talán a legsűrűbben tudja összefoglalni azt, hogy amiben élünk most, amilyen mostani politikai helyzet, meg a politikai diskurzus, meg az egymásnak egymáshoz esés, az, mint hogyha tehát csak a dátumot kéne benne felcserélni. Nyilván vannak részei, amik nem ugyanazok, tehát miért lenne, mint minden analógia, kicsit nyilván sántít, de hogy valahogy ott van, ebben a 3-4 évben van elásva az amivel most így a magyar közélet így egymással vagdalkozik, és ez, ami nekem a legfontosabb, és ami a legkomolyabb megállapítás, amit mondtál itt is, meg mondtad a könyvben is, hogy ez a hidegpolgárháború, ami egy ilyen mint hogyha egy ilyen elkerülhetetlen dolog lenne, mint hogyha ez így bele lenne kódolva így a történetünkben, mint hogyha ezt mindig el kéne fogadnunk, ezt a mi és őket, ezt valahogy nem lehetne meghaladni, és a mostani politikai verseny, meg az egész választási kampány ezt még jobban így ilyen desztillálta, és még rosszabb részét hozta ki belőle, és amikor olvastam a könyvet Karácsony tájékán, tök érdekes volt, hogy a Hanvas Bélával nyit, és aztán később, egy pár héttel később Orbán Viktor maga is erre az írásra hivatkozott, szerintem másképp értelmezni, mint ahogy te értelmezed, de ez nyilván az az ő kiváltsága, de hogy vajon meg lehet ezt haladni, ezt kinek az érdeke, hogy meghaladjuk, és kinek az érdeke, hogy ne haladjuk meg, és kinek az érdeke, hogy lehessen úgy beszélni, hogy ezek az emberek beszélnek egymással, hogy azonnal, ha valaki nem azt gondolja, mint ők, akkor azonnal lehazárolózni valakit, azonnal kiszerkeszteni, elkeríteni a nemzetből, és azonnal valamilyen ilyen bűnös helyzetbe hozni. Szóval, hogy én azért szeretném volna, hogy eljött, hogy egyre is beszélj róla, mert hogy szerintem ebben élünk így a vétóban, az egész vétónak a nulladik percétől kezdve az ilyen fő, hát ilyen fő hivat, hát mit csinál, hát, hogy igen, feladata volt, hogy megfogalmaztam, hogy ez a fajta szembeállást valahogy tudjuk meghaladni, és amikor elkezdtük azt a műsort csinálni 2023-ban, akkor is már volt épp elég hazárolózás a Fidesz részéről bárkinek, aki nem tett velük egyet, de most ez valami egészen kampány szinté emelkedett az utóbbi pár hétben.
Kicsit akkor azt tudom mindkettőtök szavai alapján valahogy értelmezni, hogy azt mondjátok, hogy ha Magyarország történetét úgy nézzük egy kicsit, mint a megosztottságnak a története, akkor ez egy olyan pont, ahol valami elkezdődött. És erre szeretnék rákérdezni, hogy persze ez egy különleges időszak abból a szempontból, hogy külső és belső ellenség felcserélődik, a magyar államiság tulajdonképpen így a létezésének a határán van elég sok pillanatban ezekben az években. Mégis nem az történt-e, hogy meglévő törésvonalak erősödtek föl, vagy valami új alakult ki? Miért gondoljátok, hogy innen fontos datálni ezt a, hogy mondjam, divatos szóval talán polarizációnak lehetne nevezni?
Igen, polarizáció, szerintem nagyon jó ez a szó, és nagyon kifejező, és bármennyire semleges, nagyon szomorú valóságot takar. Tehát azt mondjuk, én abban a sarokban vagyok, te ebben a sarokban vagy, és hogy igazából csak ott érezzük magunkat biztonságban, hogy a falnak támaszkodom, mert akkor hátulról senki nem támad. Tehát igen, a polarizáció. A kérdésed az, hogy miért pont 1918-22-es korszak.
Tehát nem voltak ennek előzményei.
De voltak előzményei. Hát egyrészt akkor egy picit, nagyon picit szakmázunk. A történésznek ugyanúgy vannak bakancsai, mint a túrázónak. Ez a bakancs, ez a kronológia. Tehát azt mondja, hogy ettől eddig van egy ilyen korszak, ettől eddig ilyen korszak. Ugye a Kádár korszak 1956-tól 1989-ig, a Rákosi korszak mondjuk 1948-tól, mások 45-től, 56-ig, stb. De ezek a korszakok természetesen olyanok, mint a mankók, olyanok, mint a dolgok. A múlt dzsungele az végül is nem ér véget sehol, ahogy a világegyetem sem, de valahogy rendet kell benne teremteni. Ez az egyik. A másik az, hogy a történelemre nem azért van szükségünk, hogy megismerjük az maga egészében, mert ez lehetetlenség. A tegnapi napunkat sem tudjuk a maga totalitásában visszaidézni. Azt idézzük meg mindig a történelembe, ami az aktuális jelenünk számára fontos. Akár úgy, sokszor volt így, hogy megtaláljuk a példákat, hogy ja, hát olyan dicsőek vagyunk gyakorlatilag, mint voltak az őseink, gondoljunk csak Donald Trumpra, aki azt mondja, hogy tegyük megint Amerikát nagyjá, én legalább olyan vagyok, vagy egy kicsivel még nagyobb is, mint azok a dicső ősök, akiket ugye az amerikai alkotmány, meg az amerikai kanonizált történetírás az iskolákban is tanítanak, és ilyen Magyarországon is van. Én azért választottam ezt az időszakot, mert valahol ez a középen van. A modern Magyarország 1848-ban kezdődik, a szabadságharccal. Azzal kezdődik, hogy létrejön a népképviselet. Megalakul a magyar nemzet, tehát tudatára ébred, hogy van egy ilyen gondolat, hogy a társadalom nem csak királyból, hercegekből, papokból, jobbágyokból áll, hanem akik magyarok, azok egyfajta ilyen horizontális testvériségben élnek, azaz a gróf is, meg a paraszt is úgymond testvér, és ezért a nemzetet képviselni kell a népképviselettel, és ugye 1848 júniusában vannak az első választások, mindjárt sok keserűsége, például Petőfi Sándor nem jut be a népképviseletbe, mert úgymond túl őszinte, és nem ért a politikai manipulációhoz, és jól le is szidja a választóit, és ezzel ugye igazából nem lehet messzire menni.
Hát jobb költő volt, mint politikus.
Igen, valószínűleg egyébként igen, bár szerintem volt egy pár nagyon érdekes és fontos politikai meglátása is. Visszatérve, ott volt egy program. Szerintem egy máig meghaladhatatlan. Ha valamit szeretnénk ebben a pessimisztikus magyar sorsban, meg sorslátásban, amit ugye Hanvas Béla is idéz, neki meg volt rá a külön oka, akkor azt láthatjuk, hogy volt itt egy reformkor, volt itt egy nagy nemzedék, aki kidolgozta azt, hogy úgy váltsunk rendszert, hogy ne dobjuk ki azt, ami volt, tehát ezt a nemesi hagyományt, hanem az alkotmány sáncaiba emeljük be az egész nemzetet, tehát tulajdonképpen a túlnyomó többséget. Csak hogy ez a program végül is elabortált, nem valósult meg. Nézhetjük Budapestet, a föld alattit, a parlament csodálatos épületét, hogy milyen volt a dualizmus, Ferenc Jóska kora, a boldog békeidők, de azt ne felejtsük el, hogy a választójog egyre szűkült. Tisza István kormányát a lakosság 1%-a választotta meg, mert így rengetegen nem is tudtak választani. Tehát, hogy volt itt egy előzmény. Ami ezt a 18-22-t kijelöli, az, hogy az erőszak belépett, mint legitim politikai eszköz a közéletbe. Én egy szimbolikus gyilkosságot választottam kiindulópontnak, Tisza István meggyilkolását 1918. október 31-én. Tisza István a leggyűlöltebb politikus volt ezekben a napokban, az első világháború szomorú őszi végén Magyarországon, és volt ok az elkeseredésre, de nem volt ok arra, hogy valakit lelőjenek, mint egy kutyát. És mégis Tisza halálát gyakorlatilag senki sem sajnálta. A hazatérő katonák 4 év szenvedés után a kocsmákban azzal dicsekedtek, hogy ők ölték meg. Saját falujában, Geszten, amit ugye most oly nagy csinderotával a kastélyt felújították, de nem ejtettek szót arról, hogy amikor eltemették, a saját belső cselédei vágták el a harangkötelet, hogy ne szóljon érte a harang, annyira gyűlölték. Ha megnézzük hideg fejjel, hogy ő mit csinált, akkor azt látjuk, hogy halált biztos, hogy nem érdemelt, de aki még halált érdemelne, úgymond, azt is egyfajta eljárás után szabályozott bizonyítékokkal kell bemutatni. És ez a minta aztán ragadós lett. Ragadós lett, például nézzük a fehér terrort. Máig van a fehér terrornak nagyon sok védője, például egy közismert történész, ugye Raffay Ernő, aki azt mondja, hogy ne tessék vörös terrort csinálni, akkor nem lesz fehér terror. Nézzük meg például, hogy Somogy megyében, ahol nem volt megszállás, ott a vörös terrornak összesen egy áldozata volt, egy halálos áldozata volt. És sok száz a fehér terrornak. Ártatlan emberek, akiket a nemi szervüket vágták le, a szemüket szúrták ki, akiket úgy hantoltak el, mint a... Hát nagyon szomorúan. Tehát, hogy a bosszú, az erőszak belép, spirálba keveredik, és tulajdonképpen mindig van mögötte most már egy ok, hogy az én álláspontom annyira kiszolgáltatott, hogy jogom van erőszakkal megvédeni.
A fehér terror kapcsán szeretném egyébként kérdezni, mert van egy elég érdekes mondat, amit írsz ennek kapcsán, hogy a szabadkövesség, tehát 1920 után egyszerre lett totem és tabu, legyilkolt bálvány és titkos istenség, és ha jól értem, akkor ez egy kicsit arról szól, hogy különböző jobboldali csoportok úgy képzelték el ezt az egészet, mint egy ilyen összeesküvés, háttérhatalom, de hogy szerettek...
Abszolút, így is írták, hogy háttérhatalom.
Igen, de szerettek volna egy ugyanolyan típusú vagy formájú nemzeti háttérhatalmat is csinálni. Szóval nagyon érdekes ez a egyszerre a gyűlölet és az utánzás. Persze. Párhuzamosan. És ennek kapcsán kérdezem, hogy a fehér terror kapcsán hogy látod, ez egy ilyen tervszerűen végigvitt projekt volt, vagy pedig egy ilyen kaotikus erőszaktenger, ami akkor történt?
Mind a kettő. Egyszerre mind a kettő bármi paradoxonnak is hangzik. Tehát, hogy igen, Szegeden, ahonnan elindul ez az egész fehér terror, ahonnan elindul úgymond a Horthy korszak, Horthy fővezérrel, ott bizony kiadták a parancsot, hogy meg kell félemlíteni az embereket, és példát kell statuálni. Ne öljetek le túl sok zsidót, ezt mondta az egyik katona, Sós Károly altábornagy prónainak, de amikor ezt írásban kérte, azt mondta, hogy írás nem adok. De Prónai egyébként is hajlamos volt erre, ez az egyik fontos fehér terrorista különítményvezér, Prónai Pál. Úgyhogy volt egyfajta példastatuálás, de a parancsot végrehajtók túl teljesítettek. Akár azért a legaljasabb indokból, mert hogy mondjuk egy zsidó kereskedőnek vagyona volt, és ki lehetett fosztani. Vagy valakinek jó ruhája volt, akkoriban a ruhának sokkal nagyobb értéke volt, mint ma, és azt el lehetett venni. Tehát, hogy szó szerint a holttestet, a megcsonkított holttestet még le is vetköztették, és hogy például egy katolikus papot gyilkoltak meg, aki úgymond a nép oldalára állt, és a nép plébánosa volt Somogy megyében, Marcaliban, miután megölték, a kalapjában és a papi felöltőjében parádézott az őt meggyilkoló tiszt. Tehát, hogy egyszerre van benne egyfajta mesterterv, hogy az erőszakot, a megfélemlítést alkalmazni kell, és egyszerre van az, hogy kicsúszik ez az erőszak a parancsnokok kezéből, és gyakorlatilag egy nagyon negatív ország márka lesz. Ezt például sokszor elfelejtjük, hogy Aponyi Albertnek idézik a híres beszédét, felszólal Párizsban, és akkor mindenki megdöbben. Csak hogy magahez az Aponyi Albert egy hónap múlva azt írja kétségbe esetten a Magyar Nemzetgyűlésnek, hogy könyörgöm, állítsuk helyre a jogbiztonságot, mert ennél rosszabb érv azért, hogy mi visszaszerezzünk bármilyen területet, mint hogy azt látják, hogy a saját állampolgárainkat öljük, ennél nincsen. És a magyar nemzetgyűlésben azt mondják, Aponyit is megvezették, a zsidók megfizették, stb. A szabadkőművesek. Tehát, hogy él ez a borzalmas kép, miközben teljesen igaza van, valamennyire biztosan befolyásolta, bár a határok döntő többségét ekkora már elrendezték, a Magyarország iránti gyűlöletet, elfogultságot az, hogy Magyarországról olyan hírek jöttek, hogy itt gyilkosságok történnek, lincselések történnek, terrorakciók történnek, és hogy az államhatalom nem tud, vagy akár nem is akar ennek gátat szabni. Tehát, hogy van ebben egyfajta tervszerűség, a polgárháború ez egy olyan színpad, amire fölugrik valaki, és akkor lehet, hogy éppen főszereplőként végzi és tapsot kap, és van, aki persze kihullik. Tehát ez egy olyan sűrített korszak, ahol nagyon sokan megpróbálkoznak arra, hogy politikailag vezető szerepbe kerüljenek, és a legtöbbnek kihullanak, és van, aki ott marad, és nevet ad egy korszaknak, máig tartó kultusza lesz, mint például Horthy Miklósnak.
Azt szeretném tőled kérdezni, bocsánat, hogy így közben szólok, hogy az egyik ilyen nagyon első ilyen Fidesz politikai ilyen szlogán, még a kezdeti korából ez a kuruc labancozás volt, hogy amiről beszélsz korszak, ott ez mennyire volt jelen? Ugye nyilván a kiegyezés korában is volt ez ennek a adok-kapok része, de hogy ez valójában a magyar társadalmat, hogy egészét mennyire határozta meg? Ez mennyire volt a napi közbeszédnek a tárgya, hogy akkor igen. Ki... Hogyan volt ebben?
Ti már nem nagyon emlékezhettek rá, de a régebben fiatalok ismerik a Tenkes kapitánya című sorozatot, amiben ugye a jók a kurucok voltak, a rosszak a labancok. Hm. A labancok mindig németül beszéltek, a kurucok mindig magyarul, és természetesen mindig a kurucok győztek azokon a szemétlabancokon. Hát ez egy teljes hamisítás, mert sajnos a labancok is mind magyarok voltak. Gondoljunk csak például Eszterházy Péter író ükapjára, Eszterházy Pál Nádorra, aki a legfőbb labanc volt, egy gyönyörű Harmonia Celestis nevezetű zenei gyűjtemény, is ránk hatott, és egy csomó minden mást. A Nyugat-Dunántúl népe, tehát hogy most ott egy kicsit ott a körzeteket egy picit megnézzük, mindegy, hogy fehér vagy kék most, az a lényeg, hogy ezek mind gyakorlatilag labancok voltak. A kuruc-labanc ellentét valóban az Rákóczi szabadságharchoz, 18. század elejéhez kötődik, de úgy, mint hogy a magyarokat megosztó, ez igazából a 20. század elején tematizálódik, és pontosan annak, amit Kamilla is említett, annak a polarizációnak egyfajta illusztrációjaként, hogy mi kurucok jók vagyunk, és akit labancnak tudunk bélyegezni, annak aztán biztos, hogy eláshatják itt a jövőjét, mert az nem igazi magyar. Tehát, hogy vannak ennek példái, ez az a korszak, amikor maga Ady Endre is kuruc verseket ír, egyébként nagyon érdekeseket, és ezek nem tartoznak ebbe a dologba, de hogy hamisítás is történik, sokszor olyan kuruc nóták keletkeznek, egy kicsit olyan hangulatúak, mint a nélküled ma. Tehát, hogy van egyfajta, mi egyedül vagyunk, mi áldozatok vagyunk, mi szegények legények vagyunk, mi betyárok vagyunk, de hogy mi nálunk van az igazság. Ez biztos, hogy benne van, olyannyira benne van a magyar pszichében, nem a nép lélekben, de abban a fajta politikai manipulációs eszköztárban, hogy maguk a kommunisták is alkalmazták. Tehát Rákosi Mátyás úgy érezte, hogy annyira népszerűtlen az 1950-es években, hogy jó, hogyha nem kommunista ősökre utal, Kun Bélára, meg egyebekre, hanem rögtön ő a kuruc. Tehát, hogy volt egy kommunista kuruckodás, ami egyszerre volt borzalmasan elnyomó, másrészt magára öltött ilyen függetlenségi, ilyen szabadságharcos alűröket. Tehát azért mondhatjuk, hogy maga ez a kuruc, a labanc kifejezés, ez abszolút hamisan írja le azokat a struktúrákat, amelyben faluban, városban élnek emberek, és amelyek leginkább arra alkalmasak, hogy a polarizációt újra és újra megteremtsék. Újra és újra toporozzanak katonát a gyűlöletnek, újra és újra annak a gyűlöletnek, amely kifizetődő azért, hogy politikailag megalapoz valamit. Ez egy nagyon érdekes dolog, és ez egyébként egyáltalán nem magyar, sajátosság, mert azt is mondhatjuk, hogy az európai demokráciákat is időről időre fenyegeti a polgárháború veszélye, tehát ami például Franciaországban a második világháborús megszállás alatt volt, az is egyfajta leszámolás volt a felvilágosodással, és nagyon sokan mellé álltak. És aztán, amikor ugye 44-45-ben Franciaország úgymond megszabadult, akkor nagyon-nagyon hamar a sikeresebbek sokszor egyébként pont a nőkre mutattak rá, az úgynevezett tisztogatás, az épuráción, rengeteg nőt megborotváltak a fejét, mert hogy úgymond kollaboráltak a nácikkal, és ez egyfajta bűnbakot adott. Tehát ez az elkalandozás csak arra szolgált, hogy azt mondjam, hogy nem kizárólagosan magyar átok ez a kuruclabancozás, meg a polgárháború, hanem ebben van egy európai minta is. De hát, hogyha megnézzük a mai szavakat, ahogy te is utaltál rá, a mai pozíciókat, ma is hajlamosak vagyunk ilyen ellentétekben rendeződni, és ez szerintem a történelmünknek, a modern történelmünknek, a modern demokráciát állandóan törékenyé tevő polarizációs veszélynek az egyik olyan rejtélyes mintázata, amit nem értek, hogy hogyan támad föl. Nem értek, mert én például akkor voltam fiatal, ugye a 90-es évek elején, amikor úgy tűnt, hogy tényleg vége a történelmünknek. Most bármiképpen is értjük, igen, vagy értjük félre Fukuyamát, arról beszélek, hogy véget ért a szovjet megszállás, végre újra függetlenek vagyunk, végre saját kezünkbe vehetjük a sorsunkat, rengeteg értelmes ember kerül például az első szabad választásokon a parlamentben, úgy, amely az MDF, mint a Fidesz, vagy éppen az SZDSZ soraiban, tudósok, színészek, hát nagyon színes, Darvas Iván, vagy éppen az országgyűlés elnöke egy kitűnő történész lesz, Szabad György. A köztársasági elnök egy kiváló műfordító és író, Göncz Árpád. És mégis, mivé lett ez? Milyen csalódással lett? Azt az emberöltőt, ami most már ugye 36-37 éves, és amelyben nem fenyegetett minket külső hatalom, ki tudtuk használni? Meg tudtuk teremteni azt a fajta egységes magyar nemzetet, ami Petőfi álma volt, ami Széchenyi álma volt, Deák álma volt? Hát erre nem nagyon tudunk igennel felelni, tehát ez újként jelentkezik programként, annál is inkább, mert hogy 89-ben is volt egy ilyen program. Ha ránézünk mondjuk a századvég nevezetű folyóiratnak az egyik 1989 számában, az pont az volt, ők akkor úgy nevezték, hogy népi urbánus ellentét, de igazából ezek olyan metaforák, kuruc, labanc, népi urbánus, stb., amelyek arra utalnak, hogy meg kell határozni egy ellentétet, ami alapján én csoportba rendeződök, és a másikhoz nincs közöm. És ez benne a legszörnyűbb, hogy nincs átjárás. Vagy ha van átjárás, akkor az, aki átjárt ezen, az rögtön áruló lesz.
De bocsánat, csak akkor viszont segíts feloldani egy lehet, hogy látszólagos ellentmondást, amit én a könyvben tapasztaltam, mégpedig az, hogy több helyen írod azt, hogy a magyar társadalomnak a többsége valójában nem aktív formálója, vagy része volt ezeknek az eseményeknek, hanem csak szemlélője, vagy elszenvedője, és vannak nagyon érdekes példáid, amikor azokról a paraszti rétegekről beszélsz, akiket mondjuk nem is annyira érdekelt a trianoni békeszerződés, vagy azok a szegedi földművesek, akik nem nagyon aktivizálták magukat Horthy Miklós hívására, akkor ott van az elszabotált általános választójog, szóval, hogy lehet az, hogy ezek az események ilyen mély nyomot hagytak a társadalomban, hogyha egyébként a többséget nem érintette, és egy nagyon kevés számú szereplő az, aki itt tulajdonképpen aktív volt ezekben az években.
De hát induljunk ki a mából. Ma is az a legnagyobb baj, hogy azt érezzük, hogy az információk, vagy az információ özön, ami ránk zúdul, azt bizonyos emberek, sőt emberek csoportjai egész egyszerűen képtelenek megfelelően kezelni azért, mert megfosztották őket attól a lehetőségtől, edukációsan is, hagyományosan is, és akár génjeikben is, kulturális génjeikben is benne van, és pontosan itt van a történelem, és az az ellentmondás, amire utaz, itt oldódhat föl, hogy egyszerre van polgárháború, és egyszerre, mivel nem sikerült a társadalmat nemzetté szervezni, nem mond semmit annak a Szeged környéki parasztembernek, hogy a nemzet egysége. Meg nem mond semmit neki azt, hogy Nagy Magyarország sokkal erősebb, mint a kicsi. Amikor például Bethlen István, ugye a korszaknak egy ambivalens hőse, én nagyra becsülöm, mert nagy politikai tudású ember volt, de egyben egy nagy manipulátor volt, 1920 nyarán elindul Hajdúböszörményben, úgy megbukik egy névtelen kisgazda jelölt, hogy hogy csak úgy porzik. És az egyik választási beszéd az arról szól, hogy hát azért vagyunk ilyen nagy bajban, mert a nyugat elárult minket, bejöhettek a románok, elvették a földjeinket. És akkor egy sötét hajdúsági ember így felszólal, lehet, hogy az uraktól elvették, de hogy itt semmivel nem lett nekik kevesebb, nekünk meg semmivel nem lett több. Tehát, hogy nekik a perspektívájuk odáig ér, hogy azt látják, hogy megfulladnak a földtelenségben. És ezt ma már magyarázni kell. Mert ma már ugye nincs úgymond parasztság, nincs, de akkoriban az ország döntő többsége a mezőgazdaságból élt meg. Inkább rosszul, mint jól. Tehát a döntő többségnek nem volt tulajdona. És pont ez volt az egyfajta kiút, hogyha tulajdonossá lesznek paraszti tömegek, akik egyik napról a másikra élnek, amit aztán I.S. Gyula úgy írt meg, hogy a puszták népe, akkor a tudatosságuk is magasabb lesz. Akkor a felelősségük is magasabb lesz. És ez az, ami elmaradt 1848 utáni fél évszázadban, ez az, ami elmaradt 1920 utáni negyedszázadban, emiatt tudta szerintem a Rákos és Kádár rendszer felszámolni oly eredményesen az egész parasztságot, és emiatt van az, hogy oly nagy sokszor a részvétlenség, vagy hogy oly kevéssel is lehet, olykor zsákkrumplival is, politikai, vagy nagyobb távú politikai döntésekbe bevonni embereket, akiknek nincs meg esetleg a tudásuk arról, hogy miről döntenek, mihez adják magukat. Ez egyfajta teher. Azt hiszem, hogy a magyar nemzetben, hogy nem vagyunk még eléggé nemzet. Tehát, hogy én mindig is hiányoltam a baloldalból azt, hogy nem tud mit kezdeni a nemzeti tematikával. A nemzet fogalma nagyon sokszor jelez kirekesztő tartalmakat, és akárcsak gondoljunk a kokárda viseletre, bármire, zászlókra, de például sikeresebb országokban, mint például Franciaországban, Svájcban, a zászló az azt jelzi, hogy itt van egy közösség, amelynek az alapvető ügyekben össze kell tartania, és a kis egyéni érdekein felül kell emelkednie. Ha valakit politikai infantilizmusba tartanak, vagy éppen, mivel nyílt szavazás van, kényszerítik arra, hogy ha nem szól szám, nem fáj fejem, akkor ő nem tud a nemzet részévé válni.
Bocsánat, csak egy mondatot hozzád, hogy amit mondtál, én barom érdekes volt, hogy a század véget hoztad fel, mint példát, hogy megfogalmazta ezt a népi urbánus ellentétnek a felszámos, a meghaladását, hogy ez Orbán Viktornak a lapja volt akkor.
Meg Gyurgyák Jánosnak, meg Kövér Lászlónak, igen.
Itt voltak a szerkesztőbizottságnak a tagjai, és hogy Orbán Viktornak az is az egyik szerintem ilyen fű, hát bűne vagy hibája, hogy ő pontosan látta a 80-as évek végén, amit te most itt leírsz, minden tudásnak a birtokában volt abban, hogy az a fajta gondolat, amit az a polarizáció, az a fajta a Kádár rendszernek is az a fajta mozgás, amivel ezt megszüntette, vagy még jobban árkodásott a nemzet, vagy magyar és magyar közé, neki meg volt a lehetősége sokszorosan, hogy ezt meghagyja, vagy megoldja, tehát miért tudta. És én azt látom rajta, hogy a 90-es évek elején, amiről beszélünk, amikor az ő nagy váltása volt, akkor ő azt gondolta, hogy sokkal egyszerűbb inkább használni ezeket a meglévő törésvonalakat, és beleülni például abba az áldozati pózba, beleülni abba, és szerintem az egyik, ugye itt a vétóban nagyon sokszor beszéltük róla, szerintem az egyik, ha lehet a bűnt még főbűnné tenni, akkor nekem a főbűn az egy 3-4 hétben lévő sűrűsödése, ugye egyrészt az, amikor azt mondta a 2002-es választások után, hogy a haza nem lehet ellenzékbe, és amikor azt mondta, hogy aki Fideszre szavaz, az, hogy a hordja a kokádát, amit ugye mondtál. Tehát ő meg volt a lehetősége, látta, tudhatta, hogy lehet ezt megoldani, vagy akár elkezdeni megoldani, és ahelyett, hogy ezt a megoldást felé vezette volna az országot, sokszor volt rá, majdnem 20 éve volt összesen miniszterelnökként, helyette inkább ő is a polarizációnak az oldalára állt, és amit mondtam, hogy ez a Kurusz Labanc, amit elkezdett nagyon korán mondani, és milyen ilyen fegyverként dobálni arra, akivel nem tett egyet, utána ez fordult át, ugye ennek a modernebb verziója, ez a hazaáruló, nem hazaáruló kérdésbe, amivel ő pontosan tudta, hogy azt a fajta törést viszi tovább, amit meg akartunk volna annyian, vagy a múltban haladni, ugye mint 48-ban, vagy 89-ban, vagy 56-ban. Szóval én itt látom ezt a nagyon furcsa állapotot, hogy ő most ugye most a mostani fideszes narratíva szerint Magyarország mindig egy ilyen áldozati helyzetben volt a 20. század minden egyes pontján. Tehát se az első világháborúban, se a második világháborúban lényegében semmi közünk nem volt, és amit mondtál, hogy Ungvári Krisztiánra utalva, hogy azért a második világháborúban nem az volt, hogy mi úgy belesodródtunk, és csak úgy a körülmények áldozatai voltunk, hanem ebben azért nagyon sokan láttak fantáziát, hogy a magyar a revizionizmusban is, meg abban, hogy valamilyen új irányba menjünk, de a mostani ilyen narratíva, kormányzati történelem szemlélet azt mondja, hogy ezek közök nekünk lényegében soha semmi közünk nem volt, és mindig valami a körülmények nagyhatalmak áldozatai voltunk, és ebben próbálja magát abba a politikai szituációba hozni, mint hogy ott se lettünk volna.
Én amit mondasz, azt azért árnyalnám azzal, hogy mindennek van kontextusa. Tehát említetted 2002-t. De nem említetted a 23 millió románozást. Tehát, hogy az, hogy ugye...
A vétóba sokszor említettük, most éppen nem. Egyetértek, abszolút. Az ősbűn az ott
tehát a szó, a migránsozás, az állampolgárok, tehát, hogy...
Románozás
az... Tehát, hogy... És ha például azt gondoljuk, és most látjuk, hogy például most, az egy hónap múlva kezdődő választásokon nincsen baloldali alternatíva, mert két jobboldali párt küzd a hatalomért, a hatalom megtartásáért, illetve a hatalom megszerzésért, akkor azt kell látni, hogy ez egy olyan bűn volt a baloldal részéről, és olyan hiba, hogy a nemzettel, románozással, határon túliakkal, amely strukturálisan beleépül, azt hiszem, abba a helyzetbe, amiben vagyunk. De visszatérve a történelemre, mert én azért nem szeretnék arról beszélni, mert igazából szenvedélyesen, és ezért néha elborult aggyal gondolkozok arról, hogy mi van most, és sokszor koppan a fejem, mert hogy más van. Viszont a második világháborút azért nagyon jó, hogyha említitek. Mert ugye sokan csodálkozunk, mi az, hogy polgárháború, mi az, hogy hideg polgárháború. A hideg polgárháború az egyfajta eredmény, ami létrejön a forró polgárháború után, de valami olyan eredmény, amely a hamu alatt parást tartja. És igen, tehát ha kimegyünk mondjuk a Szent István parkba, láthatjuk, hogy a Horthy korszakban milyen nagyszerű csodák is történhettek, azt egyébként a zsidó nagypolgárság valósította meg, a Pozsonyi út környékét, a Bauhaus építészetet, és akkor gondolhatunk a virágzó irodalmi életre, zenei életre, vagy éppen arra, hogy a férfi és női viszonyok, a strandolás, a divat, a jazz, a tegeződés, hogy az mind a Horthy korszakban kezd elterjedni. És hogy ennek a virágkornak egyszerűen aztán véget vett a zsidó törvények bevezetése, amelyet mindenki úgy fogad, hogy jó, hát ezek nem szép dolgok, a jogegyenlőséget megsértjük, de hát azért itt most még létezhetnek. És aztán egyszer csak 1944-ben bevonulnak a németek, oly készségesen a magyar állam együttműködik abban, hogy saját állampolgárait immár ne csak megbélyegezze, hanem vagyonából és az életétől is megfossza, hogy az a polgárháború emlékeztet. Tehát, hogyha megnézzük a második világháború halottainak számát, illetve ennek a számnak a struktúráját, más látunk, mint az első világháborúban. Az első világháborúban magyar honvédek véreztek el több mint 500 000-an. Apák, fiak, bátyok, jegyesek, férjek, stb. A második világháborúban is elpusztult értelmetlenül Donkanyarba, itt-ott-amott 150 000 magyar honvéd. Nagyon sok, de jóval kevesebb, mint az első világháborúban. A polgári lakosságban 60-70 000 embert öltek meg a bombák, Szombathely bombázása, Budapest bombázása, Budapest ostroma, stb. A szovjetek a háború végén elhurcoltak több 100 000 embert, és 200 000 ember soha nem jött vissza. Elpusztultak a gulágon, megölték őket méltatlanul. De hát 1 millió áldozat volt. Több mint 500 000 embert mi kergettünk a halálba. Annak a polgárháborús koncepciónak, amelyben a zsidók az okai a mi bajainknak, és amely miatt segítünk őket felrakni az Auschwitzba induló vonatokra, azt a Radnóti Miklóst, aki annyira azonosult a magyarsággal, hogy az angol bombázókat tartotta felelősnek a Nem tudhatom című versében azért, hogy itt mi történik, aki Arany Jánost vitte el magával, valószínűleg egy magyar kézben elcsattant fegyver lőtte tarkon. Egy olyan embert, aki nem akart zsidó lenni. Aki, hát tudjuk, hogy ha verset akarunk ajánlani bárkinek, aki irtózik a versektől, akkor Radnótit ajánlunk, mert szép, mert jó, mert magyar. Tehát, hogy igen, tehát, hogy a hideg polgárháború, azt is mondhatjuk, hogy jó, hát veszekszünk, fejünkhez vágjuk, hogy így hazaáruló, úgy belső ellenség, stb. De hogy egyszer ez föllobbant. Igaz, hogy a körülmények is kellettek hozzá, de mi garantálja ezt a gyenge kicsi Magyarországot, hogy majd, ha megint lángok ölelik újra ezt a lángoktól ölelt kis országot, hogy akkor megint nem arra használjuk azt, ami van. De nem akarok pessimista lenni, mert nem tartunk itt. Egyáltalán nem tartunk itt, és azt is gondolom, hogy mindig van arra lehetőség, hogy újra kezünkbe vegyünk a sorsunkat. Tehát ami elbukott 48-ban, elbukott mondjuk 18-21 között, bizonyos értelemben elbukott 45 után is. Tehát ezt is sokszor elfelejtjük, hogy az emberek hihetetlen, tehát Budapest hihetetlenül gyorsan újjáépült például 45-ben az ország is. Tehát ugye Budapest Szaliningrád után a leginkább elpusztított európai város volt. Prágát megkímélték, Bécset megkímélték, Párizsot megkímélték a németek. Budapestet kiválasztották arra, hogy Budapest erődé tegyék. Ugye erről is leginkább Ungvári Krisztiánnak az alapvető könyvéből lehet tájékozódni. És egyébként ugye milyen szomorú, hogy ennek a Budapest ostromának a legbizarabb hagyománya a kitörésnapi túra, amit sok ember azért is végigcsinál, mert nem emlékszik arra, hogy a legbizarabb dologról van szó.
De sok ember halálával járó dolog.
Igen, igen. És mégis újjáépítették ezt az egyszerű emberek. Tehát például az én nagyapám, aki egy molnár volt, és akinek az összes dolgát mind a németek, mind az oroszok elvitték, ő is szerepelt abba a könyvben, hogy újjáépítő magyarok. De hát névtelen emberek tízezrei, és erre az újjáépítésre telepedett rá Rákosi Mátyás, és erre az újjáépítésre építette föl szovjet szurnyonok segítségével a dolgot. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy a magyar nemzet nem egy elátkozott nemzet, benne szunnyad az alkotó erő. Éppen csak arról van szó, hogy nem sikerült a kis helyi és tágabb autonómiák körét a történelmünkben eddig tartósan biztosítani. De az idő mindig nyitott, a jövő mindig nyitott.
Teljesen megértem, hogy miért mondod azt történészként, hogy kicsit tartózkodt az ilyen analógiáknak a meghúzásától, de Bethlen, már az említett Bethlen István kapcsán én azért mégis feltennék egy kérdést azzal kapcsolatban, hogy ugye 1921 áprilisában lesz Magyarország miniszterelnöke, egyébként erdélyi gróf, és egy évtizeden át az is maradt. Ugye szerintem adja magát a kérdés, hogy miért neki sikerült végül is a konszolidáció, és leírod azt az ő politikai manőverei kapcsán, hogy hogyan darálta be a kisgazdapártot, és azt is, hogy végső soron a Bethlen-Peyer paktummal hogyan pacifikálta a szociáldemokratákat, és nekem ezek a politikai manőverek emlékeztetnek egy kicsit Orbán Viktorra és az ő politizálására. Szerintetek mennyire helytálló ez a párhuzam?
Hát nyilvánvaló, hogy kínálkozik az a párhuzam, hogy kitekint ma a mai magyar parlamentre, a mai magyar parlamenti akár ellenzékre is úgy, mint aki az ő érdekeit képviseli. Nagyon kevesen vannak. És ez a legszomorúbb az, hogy a népképviselet szerve igazából tulajdonképpen egy törvénygyár lesz a végrehajtó hatalom birtokában. Ezen én is sokat gondolkoztam, hogy ugye 1990-ben az úgynevezett Antal-Tölgyesi paktumban a kétharmados törvény pont arra szolgált, hogy a parlamentet egy szűk 50%-os többséggel ne lehessen erre használni, és senki nem gondolta arra, hogy mi lesz belőle, de igazából arra nem gondolt senki, illetve azt nem tudtuk, és én ezt megint visszavezetném arra. Tehát, hogy ez már csak következmény, amiről beszélsz. Hogy nincs elég tudatos választó, aki ki tudná kényszeríteni a saját képviselőjét, hogy milyen politikát képviseljen, hogy mit képviseljen az országgyűlésben, a parlamentben. Tehát, hogy nem a képviselő van kiszolgáltatva a választóinak, hanem a választó van kiszolgáltatva a képviselőinek. És itt belemehetünk, és ehhez én sajnos igazából nem értek, a választási, különböző választási mechanizmusokba, a listás, az arányos, a többi képviseleteknek a dolgaiba, de mégiscsak arról szól, hogy van itt, igen, egyfajta analógia, hogy bárhogyan is indul a dolog, mert 1920-ban is minden szépen indult, mint egy dalidas slágerben, és aztán elmúltak az ellenhuezi szép napok azáltal, hogy sikerült korumpálni, megfélemlíteni, kijátszani azokat, akik úgymond a demokratikus többséggel rendelkeztek. Nevezetesen 1920 nemzetgyűlési választásán, amely általános volt, titkos volt, nőkre kiterjedő is volt, a kisemberek pártjai alkottak többséget, csak hogy nem volt annyi erő bennünk, és annyi ész, hogy azt a sok-sok demokratikus követelést, amelyet például a kisgazdapárt hordozott, megvalósítsák. Vagy éppen eladták egy tál lencséért. Mondhatnám a bibliai párhuzamot ugye Ézsauval, hogy ott van egy kísértetiesen érdekes, a budapesti értelmiség sokszor szokott viccelni a pálinka főzés a kisüsti jogán. Tehát 1921 nyarán egy nagyon fontos intézkedése a friss miniszterelnök gróf Bethlen Istvánnak, aki rühelli a kisgazdákat. Aki gróf, aki meg akarja őrizni a nagy birtokot, de azt is látja, hogy most nem az a világ van, ahol ő ezt szabadon kifejezheti. Azt mondja, hogy szabaddá teszem a kivitelt, ez a paraszt, helyi paraszti rétegek, nagy gazdá rétegeinek nagyon jó, mert pénz halmozhat föl, illetve szabaddá teszem vámmentessé, vagyis adómentessé a helyi pálinka főzést. És akkor megint épít arra, hogy az embereknek a horizontja leginkább a saját környezetükben zárul le, és Nagyatádi Szabó István, a kisgazdavezér, aki maga is a parasztságba emelkedik föl, ott van abban a dilemmában, hogy mit csináljon, és elfogadja. Ez pedig tudja, hogy sokkal fontosabb követelés lenne egy demokratikus közigazgatásnak, helyi közigazgatásnak, egy autonómiára épülő közigazgatásnak a megteremtése, de elfogadja ezeket a dolgokat, mert részben a választó is ezt kérik tőlük, részben meg azt látja, hogy nincs ereje igazából, akkor jobb ma ugye egy verém, mint holnap egy túzok, és megkapja a verebet. Csak hogy nem látja előre, Bethlen viszont előre látja. Ha most adok egy verebet, akkor holnap is csak egy verebet adok, sőt, holnap után már verebet sem adok. És így tulajdonképpen megfagy az egész történet. Csak hogy ugye a könyvemben van egy epilógus, ami azzal végződik, hogy Sztálin Kremlbeli dolgozószobájában ott van egy másik kisgazda, egy úgynevezett Nagy Ferenc, aki miniszterelnök 1946-ban, és Sztálin szóba hozza Bethlen Istvánt, akit a szovjetek elraboltak, mert ugye Bethlen István miniszterelnöksége után egyébként még mindig befolyásos ember maradt, nagyon tisztességesen küzdött egyébként a náci befolyás ellen, és azt mondja, hogy mit csináljunk vele. És azt mondja a kisgazda miniszterelnök, hogy ne jöjjön haza. Jöjjenek haza a hadifoglyok. Abszolút politikus mondat, és abszolút jó mondat, hiszen hadifoglyokra, az egyszerű emberekre van szükségünk, de valamit kifejez abból, hogy bosszút állunk azért, hogy Bethlen István a földbirtokos, a gróf elsikasztotta a földreformot. És tényleg elsikasztotta a földreformot, szőnyeg alá söpörte a kis tulajdonossá válás, ami szerintem a demokráciának, a demokratikus öntudatnak egyfajta alapképlete, vagy sine qua non-ja, tehát feltétele, és ehhez egyébként haláláig ragaszkodott. Az utolsó kihallgatásain is a szovjeteknek azt mondja, hogy a földreformot ő soha nem tudta támogatni. Úgy, hogy a szovjetek ide küldik ugye Rákosit, Nagy Imrét, és Nagy Imre lesz a földosztó miniszter, aki szétosztja teljesen radikálisan a földet. És hogy a kommunistáknak, meg a baloldalnak, meg Rákosiéknak biztos, hogy legitimitása lett abból, hogy sok százezer teljesen föld nélküli ember kapott földet 45-ben. Tehát ez a háztáj, ez a kicsi, valamit kapok, valami, ami az enyém, valami, ami... És aztán persze visszavették tőlük a TSS-ítéssel, meg egyebekkel, de pontosan azért, mert nem voltak edukálva, nem voltak felkészülve, nem lett a társadalom nemzetté, ezért nem látták a politikusok messzelátó manipulatív dolgait. És egy kicsit azt látom, hogy igen, tehát ma is ez egy sikeres politikai recept.
De nagyon érdekes ez a példa a földreform kapcsán, mert ez azt kapcsol be ezzel kapcsolatban, hogy azt is írod a könyvedben, hogy az emlékezetnek a nagy toposzai gyakran kitakarnak nehéz kérdéseket, és hát ugye mondjuk közös tudás a vörös terror és a fehér terror, de mondjuk pont a földreformnak az elszabotálása nem biztos, hogy az, és hogy szerintem ez is egy jó párhuzam egyébként a jelenünkkel kapcsolatban, mert paradox módon szerintem lehet úgy szemlélni az Orbán rendszert, hogy azt látjuk benne, hogy túl kevés benne a politika, túl szűk a tér ahhoz, hogy a fontos dolgainkról beszéljünk, vagy kevés dolog az, amiről valójában tudunk beszélni, amihez valójában tud mindenki kapcsolódni. Kevés valódi politikai ügy az, ami a diskurzusban jelen van. Ezt talán ma úgy mondanánk inkább, hogy a politikai bulvárral foglalkozunk inkább, és nem a nagy és nehéz kérdéseinkkel. És azt kérdezném tőletek egyébként, hogy látjátok, hogy van-e ebből úgymond kiút? Kiút a hidegpolgárháborúból a valódi politika felé, afelé, hogy a közös ügyeink mindenkinek hozzáférhetővé váljanak, és hogy valahogy az őszinte beszédnek a kora elkövetkezhessen?
Van. Biztos, hogy van. Az a nagy kérdés, hogy hányan lépnek rá. Tehát, hogy ebben nem tudok jósolni, és hát nem is biztos, hogy az én feladatom 50 pluszosan, hogy ebben utat adjak. Tehát, hogy az a generációváltásnak mindig van egy nagy előnye, hogy ők még nem rendelkeznek tapasztalattal, tehát bátrak. Ez a bátorság persze néha abszolút öntudatlan, és ha nincs tudatossággal felszerelkezve, akkor a régi minták újrahasznosításával fog foglalkozni. Tehát van, de én azért nagyon óvatos lennék, mert megéltem azt. Tehát, hogy ezt minden interjúban elmondom. Én 1989. június 15-én érettségiztem egy vidéki gimnáziumban, másnap itt voltam. Nagy Imre temetése volt. Egyébként valahogy ugye nagy volt a tér, sok-sok ismerős volt, ragyogó nyár volt, azt gondoltam tényleg történelmi tudatosan, hogy hát ez már tényleg valami olyasmi, ami áttörés. És azt hittem, hogy tényleg vége a történelmnek. És ugye csalódtam, ezt elmondtam. Tehát, hogy nem biztos, hogy ilyen csalódott emberek tudják megfogalmazni a receptet arra, hogy merre és hogyan tovább. Hiszen azok az emberek éppen úgy tisztáknak látszottak, akik akkor beszéltek. És mint ma sokan, akik az újdonság reményével. Tehát ezért nehéz mondjuk az én generációmnak, és ezért nagyon fontos, hogy a fiatal generációk kezükbe vegyék a saját sorsukat, nem feltétlenül csak a nagy politikában, hanem a helyi ügyekben, a saját szakmájukban. És visszatérve, hogy azért a múltnak a bilincselő erejére, ez nem biztos, hogy csak rendszer vagy, és én szerintem az Orbán-fóbia bizonyos értelme a megismerés tévútja. Itt van a lakhatásnak a problématikája. Miért van ez? Azért, mert az emelkedés útja Budapest, hogy Budapestre költözik valaki. Mert vidéken úgy érzi, hogy ha tehetség, akkor a helyi viszonyok megfojtják. És ez szerintem pont arra, amit Kamilla is köszönöm, hogy ezt ismételten fölhoztad, hogy akkor, 100 évvel ezelőtt nem valósult meg az a fajta kis tulajdonosi társadalom, amely például Lengyelországot egy teljesen más földrajzi struktúrájú országát teszi, és ha elmegyünk Lengyelországba, láthatjátok, hogy ég és föld Magyarországhoz képest. Működnek a vasutak, nem egy város van, nem csak Varsó van, hanem ott van Krakkó, ott van Dansk, ott van Poznán, ott van Lublin, és természetesen ott van a lengyel vidék, ott is van egy csomó megosztottság, de például az, hogy nem például bérlakás programok vannak, azért nem lehet eladni, mert még mindig az a sejtjeinkben van, hogy valami az enyém legyen, mert hogy már a nagyapámnak se, az ükapámnak sem elégítették ki ezt a vágyát, és emiatt egy csomó olyan dolgot, ami például mondjuk Bécsben működik, vagy Németországban működik, vagy Svájcban működik, tehát például a bérlakásprogram, egész egyszerűen politikailag nem kifizetődő elindítani. Ez persze nem biztos, hogy egy helyes elemzés a részemről, de én úgy látom, hogy ennek is vannak a múlt bilincselő erejéből fakadó gyökerei. És ezeket mind meg kell, és hát ez a ti nemzedéketek, ami ebbe tud lépni, nem azért, mintha nekem bármi okom lenne a passzivitásra, de hogy a megismeréssel, a tükörrel tudok segíteni, hát a történésznek ennyi lehet a dolga. Az biztos, hogy nem lehet a dolga, hogy azt mondja, hogy ez a recept, így csináltátok akkoriban, most nem így kell csinálni, mert szerintem így nem működik.
Egyetértünk, pár mondatot csak hozzád, hogy szerintem az egy út lehet, hogy az a fajta, ilyen mindig van egy korábbi sérelem, amire valaki rámutat, hogy miért lépi át utána a határokat, ugye, mert erről beszélgettünk, hogy mindig lehet valahol mutatni, hogy én azért csináltam ezt, mert valaki már azt csinálta korábban. Ez az út egyébként szerintem a nemzetnek a megsemmisülésébe vezet. Szóval én azt gondolom, hogy olyan szintű, persze, amit mondasz, igazad van, ilyen polarizáció van máshol is Európában, tehát, hogy egymásnak esnek a lengyelek is, meg a franciák is bizonyos kérdésekben, de vannak, amikben viszont nem, tehát nagyobb sorskérdésekben azért inkább azért egyfele mutatnak, de a Magyarországon lévő, ahogy én érzem, most tényleg csak politikai kommunikáció szempontjából, ez a fajta ilyen polarizált közélet szerintem valójában sehova nem vezet. Nem azért, mert nem lehetne még így élni, csak lehet, hogy nem kell már így, tehát nem lenne jó így élni, és az a fajta út, amit mondjuk az elmúlt 20 évben bejárt a hazánk, az biztos, hogy nem biztos a legjobb iránya, tehát ha már csak számokat rendelünk mellé, hogy honnan indultunk és hova érkeztünk meg. Ez egyik a másik, és ebben teljesen egyetetek veled, ebbe is, hogy szerintem generációknak kell ezt kikényszeríteni, hogy valahogy legyen ez a fajta megosztottságnak a meghaladása, és hogyha nem vagyunk képesek változni, vagy nem vagyunk képesek változtatni, és nem vagyunk képesek túllépni ezeken a szerintem nagy részben mesterséges árkokon, meg megosztottságon, meg mi is őkökön, meg politikai trükkökön, akkor valójában egy nagyon-nagyon rossz és sötét jövőbe megy majd az országunk, mert hogy egyszerűen szerintem muszáj ebből az ördögi körből, amit te is írsz, meg egész műsorban mondtál, kilépnünk, egyszerűen élhetetlenné és elviselhetetlenné válik a létezés, a közéletben való létezés, és szerintem ennek az egyik első, és teljesen igazad van, amit mondtál, és azért utalok vissza, mert tényleg nagyon sokat beszéltünk a vétóban erről, az ősbűnről, amit a 23 millió románozás volt, meg a kettős állampolgárság elleni népszavazás, és az előző adásban is mondtam, hogy amit a DK művel a mostani kampányban, az ennek a folytatása is, szerintem ez is egészen rémisztő, de hogy ebből a körből valahogy muszáj lenne mindenkinek kilépnie és meghaladnia, és a meghaladás nem a politikusnak a belátása, mert a belátás csak akkor van, hogyha van mögötte társadalmi támogatás és elvárás, hogy kész, elég volt, ne lehessen többet ezt a fajta megállás nélküli egymás hazárulozást művelni, mert ez tényleg szerintem a vég.
Bálint, Pali, köszönöm nektek a beszélgetést.
Én is köszönöm, hogy meghívtatok.
Köszönjük szépen, hogy itt voltál.
És köszönöm nektek is a figyelmet, olvassátok el tehát Hatos Pál könyvét, a Hideg polgárháborút. Jövő héten Szexárdról jelentkezik élőben a Vétó, vannak még jegyek, minden információt megtaláltok a leírásban. Sziasztok!